Jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Fintech világa. Szupán Marci, a PEAK alapítója itt a stúdióban, és Mogyorósi Attila, Coinkes alapítója ma a vendégünk, a szakértőnk, és ez most egy ilyen felvételes műsor, és ezt muszáj is mondanunk, ugye Marci, hogy most csütörtök van, még nem péntek, mert hogy itt azért árfolyamokat fogunk érinteni, bitcoin, úgyhogy itt pillanatról pillanatra, percről percre változik a helyzet.
Így van, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire ez adásba kerül, addigra mi lesz az árfolyammal. Ugye itt nézegettük az adás előtt, hogy meg lett-e a forintban a történelmi csúcs, és számokat nem akarom lelőni, meg nem is emlékszem rájuk pontosan. De hogy itt csütörtök reggelre karcoltuk, aztán kíváncsian várom, hogy amikor adásba kerülünk, akkor a megvan-e. És hát igen, nagyon izgalmas, mozgalmas heteken van túl a kriptopiac, és valószínűleg hasonlóan mozgalmas hetek vannak előtte valamilyen irányba biztosan, de hát egyre nagyobb mozgásokat látunk egyelőre ugye fölfelé, aminek az elsődleges oka az, amiről cikkeztünk is jó sokat a fintech.hu-n, illetve talán itt a műsorban is említettük, külön adást nem szenteltünk rá, vagy neki, de említettük a Bitcoin ETF-eknek a jóváhagyását, ugye erről talán ilyen folyamatosan beszéltünk, hogy már majdnem jóváhagyják, mégse, és akkor ez ilyen szépen rángatta a kriptopiacot, és most meg az látszik, hogy ez egy nagyon kedvelt termék lett a tőkepiacokon.
A kriptotél vége, ugye, hogy írjátok a honlapotokra, ez nagyon szép irodalmi, ezt megjegyeztem magamnak. Na szóval, hogy vagytok Attila, akkor? Hogy van a kriptó?
Köszönjük szépen, kiválóan. Tehát éppen, nem is tudom, harmadjára hanvainkból feltámadtunk, szóval már kezdünk elég rutinosak lenni ebben a Phoenix madár üzemmódban. Mi házon belül szoktunk ezzel elég sokat viccelni, hogy nem tudom, két évig temetnek minket, és akkor meg kell hallgatnunk az összes szkeptikus, bitcoin szkeptikus, összes, na ugye megmondtam át. Kidurrant a bitcoin lufi, ugye nincs mögötte semmi, ugye értéktelen, még hogy digitális arany, ha-ha-ha. És akkor utána eltelik, nem tudom, másfél-két csúnya év, és akkor hirtelen meg rádióműsorokban szerepelünk.
Jó, az akkor is van, amikor éppen nem, akkor is beszélünk róla.
Igen, beszélünk róla, csak a ti igen, tehát hogy tisztelt a kivételnek, azért ezt szeretném, de hogy nem minden gazdasági média ennyire egyértelműen, nem tudom, hogy mondjam, objektíven szemléli ezt a piacot.
Igen, sokkal óvatosabban kéne a mélypontokhoz is, meg a csúcsokhoz is hozzá. Ugye most az Európai Központi Bank, ha jól láttam, ugye kongatott is mindenféle harangokat.
De kellemetlen volt, úristen. Láttátok, hogy a Twitteren van ez a fact-check funkció hozzá, hogy amióta Elon Musk átvette a Twittert, hogy nevezzük nevén az X-et, azóta bevezettek egy olyan új szolgáltatást, hogyha valaki álhírt terjeszt a Twitteren, akkor ugye akár a Twitter is, de leginkább a közösség tagjai hozzáfűzhetnek ilyen úgynevezett fact-checket, ahol tényekkel alátámasztva, mert maga a poszt alatt megjelenik az, hogy hol vannak tárgyi tévedések effektív az adott posztban, vagy hogy lehet ez félrevezető. 9 darabot kapott az Európai Bank központi bankposztja, annyira kellemetlen volt, hogy hát az egész
kérdés. Mert hogy rögtön cáfolták? Szakemberek cáfolták azt,
végtelen mennyiségű, most bocsánat, de badarsággal és hát effektív tárgyi tévedéssel volt.
Én tehát, csak azt olvastam, hogy felhívták a figyelmet, hogy fiatal dologról van szó, ez önmagában még így igaz, ugye? És hogy óvatosan kell. Hát mondjuk ez olyan, mint a Magyar Nemzeti Bank mond valamit valamivel kapcsolatban, és óvatosságra int, meg edukációra int. És ti is egyébként a honlapotokon azt mondjátok, hogy olvasson az ember minden, nézzen körül, és utána nyisson valami felé.
Abszolút, tehát szerintem ezzel teljesen egyetértünk, ahogy te is mondod, ugyanez a mi szándékunk, tehát hogy látunk sok a felelőtlen befektetési hozzáállást, meg a meggondolatlan pénzkihelyezést kriptóba, tehát hogy azért a kriptónak ugye megvan ez a gazdagodj meg gyorsan, könnyen feelingje, tehát ez a digitális kaszinó érzése, ez megvan, és ez mozgat tömegeket, ami szerintem önmagában nem baj, hogyha az ember olyan pénzzel játszik, amit nem fél elveszíteni. Tehát mi mindig erre próbáltuk felhívni a figyelmet. Az Európai Központi Bank közleményében az volt a probléma, hogy ő álhíreket terjesztett, és hogy olyan tényeket próbálta alátámasztani az óvatosságra intő felhívását, amik effektív nem voltak igazak. És szerintem egy ekkora szereplőtől, egy ilyen érzékeny és fiatal piacon, hát ez minimum, hogy mondjam, nem szép hozzáállás. Tehát lehet szeretni, meg lehet nem szeretni, de szerintem arról beszélgetni, hogy ez itt marad, ez az életünk része marad, hogy ez egy befektetési eszközosztályán nőtte ki magát. Hát könyörgöm, az Európai Központi Bank éveket dolgozott azon, most is dolgozik azon, hogy a MiCA nevű teljes Európai Uniós szabályozást bevezesse, ahol gyakorlatilag például az olyan kriptovaluta brókerek, mint mi, ugye egy licenszelt pénzügyi tevékenységet fognak végezni 24. december 30-tól. Tehát ilyenkor belépni így a piacra, amikor éppen ugye stabilizáljuk pont a transzparenciát, a befektető védelmet, az egésznek a működését, azt szerintem nem túl elegáns, legalábbis szerintem semmiképp sem.
Nekem ez volt a furcsa, hogy ugye pont az Európai Központi Bank élen jár egyébként, erről talán beszéltünk is a tavalyi évben, hogy a szabályozásban, meg annak az egész szabályozási framework összepakolásában, és akkor beugranak egy ilyen, hát ezt inkább ilyen tálhírnek mondtad, így is van, és egy ilyen álhírcsomagra épült riogatás ez inkább, ez fogad, és nem egy edukáció, volt, amit mondjuk ti csináltok.
És ezért mondom, hogy ez kellemetlen, mert hogyha nem tudom, valakinek van egy ilyen magánvélemény, akkor szíve joga, hogy elmondja. Marci már ismer régebb óta, tehát, hogy bár bitcoinnal foglalkozunk 7 éve, de hogy én senkinek nem árulom a bitcoint, és mindenkitől szívesen elfogadom azt, hogyha az a szkeptikus nem érti, távolságtartó, de hogy valahogy, nem tudom, szóval, hogy valahogy ez így, szerintem főleg egy központi szereplőtől.
Egy ilyen szervtől, persze, egy ilyen
mindenképp áldásos lenne, hogyha tartózkodna a szubjektív véleménynek a megfogalmazásától.
Na jó, szóval vissza akkor ez a csúcshelyzet, tehát még egyszer a hallgatóknak, hogy a csütörtökön beszélgetünk itt, és kriptotér vége, 21, ugye ez volt az utolsó ilyen nagy, nagy kiugrás.
Ugye az van, hogy a kriptó, az úgy szoktuk hívni, hogy ilyen overextended tulajdonságokat mutat, tehát hajlamos arra, hogy túlnyújtózkodjon mind a két irányba, és ugye esésnél is mindig ezt látjuk, hogy amikor már esünk egy éve, ugye ott is 21 novemberétől 22 novemberéig képes volt esni, és akkor na most már itt biztos vége van, és akkor jött még az FTX botrány, és estünk még egy olyat, hogy akkor a...
Hol a gödör alja?
Így van, hogy a 80%-ra hogy tudunk esni még hirtelen 30-at, tehát hogy simán, de az volt az alja ott igen, ez a 22 év végén, amikor ugye ez a Sam Bankman-Fried fémjelezte rossz hírű, addigra második legnagyobb
róla. Láttad? Egy börtönfotó.
Marcinak egy kedvenc témájára tapintott, de most jön a vegán életmód, és sajnos lesz egy 3 perces kitérő.
Nagyon igen, szuper, Márton. Nem lesz, mert mindent megírtunk a fintech.hu, úgyhogy azt tudom javasolni, egy csodás.
Most már van fényképp szegényről.
Van. Egy szuper börtön. Úgy tűnik egyébként, hogy nem érzi magát rosszul. Vagy
beilleszkedett, nem?
Oda állították statisztának, mondták neki, hogy két gyerek, te most odaállsz, hogy...
Hát azért nagyon le van csúszva szegény.
Gyertek vissza a
kriptóra.
Szóval nem, hát csak mégis ez a téma.
Eltűnt a bahamai barnaság.
Viszont megjelent egy kis borostan.
A Marci összefoglalta a műsor elején, hogy az ő véleménye szerint, meg általában a szakértők is ezt mondják, hogy mi a mostani siker oka. Ezzel teljesen egyet értesz?
Nézzétek, ezt szerintem ez nagyon fontos látni, hogy ez a Bitcoin ETF, ez egy ilyen 10 éves szent grál volt. Tehát szerintem először az elfogadáshoz képest 10 évvel ezelőtt került föl a térképre az, hogy kellene ebből egy Bitcoin ETF, és hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú, nagyon-nagyon küzdelmes folyamat volt. Pont ez a fajta szabályozói, vagy akár egy idősebb generáció, de éppen hatalmon lévő idősebb generáció ellenállásán át kellett vinni valami olyat, hogy egy digitális térben, egy digitális értékőrző, az mi a túró. Minek van erre szüksége az emberiség? Én miért engedjem be a nagy szabályozott tőkepiacokra, hogy tudom egyáltalán szabályozni. Tehát én értem a szabályozó félelmét ebben az egészben, azzal kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon sok olyan alapszabályt, ami 50 éve, 100 éve, 1000 éve van valahogy, és megszoktuk, hogy van és
az
ismerjük.
Az arany hátul a széfben, a trezorban.
Azt tudti, nem? Azt tudti, és az arany az mindig érni fog. Igen. Gyerekek, ha háború lesz, ha infláció van, akkor aranyat kever. És akkor most ehhez képest megjelenik egy új generáció, aki számítógépeken futtatott algoritmussal azt mondja, hogy a matematika jobb, mint a fizikai arany, és hogy jobban bízunk a titkosításban, mint a fizikailag tárolt aranyban. Szóval azért ez egy nagyon, szerintem ez egy nehezen bedolgozható dolog, plusz szabályozói szempontból, ugye, ahogy kénytelen voltam ezzel sokat foglalkozni, megértettem, hogy rengeteg a kihívás. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz beleszuszakolni abba is, ugye, amikor sebész beteget lát, az fel akarja vágni. Szerintem, amikor egy szabályozó egy új születő eszközosztályt lát, akkor az bele akarja szuszakolni a meglévő kategóriákba. De nagyon sok helyen feszíti, és akkor ilyenkor szerintem az elején ugye egyszerűbb azt mondani, hogy köszönjük szépen, nem kérjük, és akkor aláásni a hitelességét, nem odaengedni az asztalhoz, és a többi, mint hogy megfeszíteni magunkat, és akkor megpróbálni kialakítani egy olyan keretrendszert. De ugye ez az egész ETF azért volt egy ekkora szent grál, mert ezt mindenki tudta, hogyha az ETF-ek megjelennek, akkor ugye olyan pénzcsapokhoz nyílik meg a hozzáférés, akik ebben a jelenleg vagy eddig szabályozatlan környezetben nem tudtak akár hazárdírozni, akár komolyan befektetni ebbe az eszközosztályba. És hogy gyakorlatilag ez most egy ilyen világszintű hivatalos elismerése annak, hogy egy új befektetési eszközosztály született, ami aztán ki fog nyitni szerintem még nagyon sok minden más, de ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő volt.
Egy izgalmas időszak van, ugye, meg írjátok is, hogy most több a vevő, mint az eladó, és most jön a felezés, ugye, erős mesélj, mert áprilisban, és akkor azt mondjátok, hogy áprilisig, akkor ez a tendencia, szerintetek meg a szakértők szerint ez most így marad. Mi ez a felezés, és ez miért érdekes, és utána mi fog történni, mi várható?
Szerintem a felezéssel két dolog van, tehát a felezésnek van ugye egy ilyen misztikus önbeteljesítő jóslat típusú működése, hogy a...
Ez négy évente van, ugye?
Négy évente van. Gyakorlatilag a felezésnél a belső inflációs görbéje feleződik el a bitcoinnak. Ez azt jelenti, ugye, hogy a bitcoint, mivel nem egy központi kibocsátó szerv bocsátja ki, ezért nem az van, hogy amikor valaki úgy dönt, hogy legyen új bitcoin, akkor lesz új bitcoin, hanem a kezdetek óta, ugye 2009 évelei óta egy meghatározott matematikai algoritmus szabályozza a kibocsátást. És úgy indultunk, hogy az első a négy évben 10 percenként 50 új bitcoin jött létre. Tehát indulás után 10 percen még csak 50 bitcoin volt a teljes forgókészlet.
A szaporodás ütemét meghatározta.
Így van. Ezért mondom, ez egy belső inflációs görbe, tehát hogy milyen tempóba bocsátjuk ki. És akkor 4 év után 25-re feleztük, aztán 12 félre, aztán 6,25-re, és akkor ennek vagyunk ugye a következő fázis határánál, de ugye azt tudjuk a bitcoinról, hogy maximum 21 millió darab lesz, ugye ez az egyik nagy árfelhajtó ereje, hogy egy véges mennyiségű kínálat van, ezt tudjuk 2009 óta. Most ugye már 19 millió 640 ezer darab az aktuális kibocsátás, és akkor ami történni fog áprilisban, az az, hogy ez a kibocsátás tovább lassul, újabb 50%-kal esik. Ugye ez miért fontos? Főleg az elején, amikor még nem tudom, 1, 2, 3, 5, 10 millió bitcoin volt kint a piacon, tehát még a teljes kínálatnak csak a fele, akkor aki bányászta, ugye a bányászat az egy nagyon energiaintenzív és egy nagyon hardware intenzív beruházás cserébe, aki, ugye a bányászok mit csinálnak, nem bányásznak kutyafülét sem, a bányászok biztos így a hálózat biztonságát, a tranzakciók biztonságát és a tranzakciók hitelességét biztosítják, tehát ők adják az IT security-t ebbe az egészbe. Ezért sok energiát meg sok hardvert használnak, cserébe bitcoinnal jutalmazza őket a hálózat. De nekik ugye, hogy kifizessék az áramszámlát, hogy megvegyék az új hardvereket, amikor lejár a szavatosságuk, ahhoz folyamatosan el kell adni a bitcoint. Innentől kezdve ők a folyamatos eladói nyomás a piacon. Ez előző évek tanúsága, a valóság az az, hogy egyre kevésbé állnak be a bitcoin bányászok az eladói oldalra, nyilván folyamatosan beállnak, de először is, hogy két dolog történt, 19,5 milliónál több bitcoin van kibocsátva, innentől kezdve a forgalomban lévő és a hozzájuk kerülő frissen termelt bitcoin mennyisége
lassul a folyamat.
Jelentősen lassul, tehát ezért mondom, hogy ennek van egy kicsit ilyen mém hatása, vagy egy ilyen önbeteljesítő jóslat hatása, de az vitathatatlan, hogy az elmúlt három alkalommal, a felezés után egy évvel egy óriási rali van, amit ugye ezt az úgynevezett supply shock, tehát ez a kínálati sok szokott jelenteni, hogy sokkal kevesebb bitcoin ömlik rá kötelezően eladandóan a piacra, viszont ahogy terjed a hit, terjed az érdeklődés a bitcoin iránt, sokkal több a belépő, egyensúlytalan állapotba kerülünk, és kilő az árfolyam.
Ez érdekes, mert akkor két szakasz van. Egyszer van a 21 millióig, amíg eljut, ugye? Ez így a van. Fajta szaporodás, gyarapodás, és aztán utána a plató.
Ez kérdés, ugye, hogy mi lesz 2040 után?
2140. Még addigra van? Éri el 21.
Arról nem fogunk beszélgetni.
Igen. Tehát szerintem odáig még van egy kis időnk. A hálózatnak nyilván önfenntartó kell tudnia válni, ami azt jelenti, hogy a bitcoin bányászok díját a tranzakciós díjakból ki kell tudnunk termelni, vagy a bitcoin árfolyamának most még egy jó darabig ugye kényelmesen van benne annyi hely, hogy emelkedje. Ezt egyébként úgy hívjuk, hogy ez a security budget, tehát hogy ez a biztonság ára, amit a bányászoknak fizetünk, és akkor abban is van egy önbalanszírozó folyamat egyébként, amikor az úgynevezett difficulty-nak hívják ezt, hogy ezt tudja állítani a hálózat két hetente automatikusan, ezt tudja emelni vagy csökkenteni attól függően, hogy mennyien bányásznak. És ugye annyian bányásznak, hogy ez mennyire jó üzlet. Most borzasztó jó üzlet.
Ti a CoinCash-nél sok mindent megértetek már, amit mondtál, hát ugye, hogy mikor mindenki üt, meg mindenkiről, nevet, meg dözsöl a tenyerét, meg amikor telefonálnak, hogy lehetne mégiscsak így valamit, van. Ugye? Ez most egy ilyen nagyon mosolygós időszak, ugye?
Ez mi arra számítunk a következő egy-két év?
De hát akkor is nagyon... mosolygós, mikor éppen mindenki mondjuk el akar adni, mert azt mondja, hogy hú, ez most nem tűnik olyan nagyon jó dolognak, végül nektek az is jó, nem? Mikor lefele megy a szekér, meg fölfele, és vagy ez hogy van?
Ezt tudod, ez olyan, mint mint a boxoló utolsó meccse. Tehát, hogyha nagyon megvernek...
Nem kellett volna az utolsó ötés, ez egy másik viccig, bocsánat, igen.
Ha nagyon megvernek, akkor nagyon jó pénzt kapsz még az igen. utolsó meccsért, csak utána nem hívnak többet. Tehát, hogy igen, amikor megindul lefelé a piac, akkor először még őszinte volt a mosolyunk, mert 17-től 18-ra még az év nagyon jól indult, csak akkor ugye még rutintalanok voltunk, és nem tudtuk, hogy utána viszont az jön, hogy másfél évig nem fog csörögni a telefon. Tehát, hogy igen, a lefelé menetben, a pánik eladásokban még egy kriptovaluta váltónak még jelentős tud lenni a forgalma, amikor ez a, ugye ezt hitetlenség korszakának hívjuk, egyébként meg nagyon durva, hogy 22, vagy mi volt tavaly, 23 is ez volt, hogy az árfolyam már 100-120%-ot emelkedett, és még mindig ebben a teljes hitetlen na, állapotban voltunk.
Na mikor fog esni, azt mondták sokan, igen.
Így van, meg ez a kutyak, aki megint itt, na jó, persze. Tehát, hogy van egy ilyen legyintés, vagy van egy ilyen átnézés fölött, és akkor ugye most jön az a lélektani pillanat, hogy amikor megkarcoljuk, ugye forintban már most egyébként megnéztem, 1 millió forint hiány vagyunk, a 24 millió forint fölött volt kicsivel a 21-es csúcs, és ma meg 23 millió forintot adunk egy bitcoinért.
Dollárban meg 57 ezer, meg még több már, ugye amikor én néztem.
Hát 69 ezer volt 69. 21 novemberében, most meg szerintem ma reggel, amikor indultam a stúdióba, 63.
63.
Hát ugye tegnap este felmentünk 63 ezer fölé, volt egy majdnem egy 10%-os ilyen öntés a piacon, nem tudom, 30 perc alatt. Lefeküdtünk aludni európaiak, felkeltünk, mert ugyanott vagyunk, ahol abba hagytuk. Tehát igen, nagyon látszik, hogy ez a vonat, ez most robog, tehát hogy ez elé állni szerintem nagyon veszélyes. Tehát.
Egy utolsó dolog, hogy hogyan érdemes kriptóba fektetni. Azok után, amit most elmondtál, ez mennyire volatilis, meg hogy mennyire fiatal, meg hogy mennyire fölkelek, lefekszem, és már más a helyzet, vagy más lehet a helyzet. Szóval, mennyire sokan érdeklődnek, mert most sokan beszélnek róla, ugye, és akkor nyilván csörögnek a telefon.
Hát legény búcsú előtte, hogy itt a műsorban beszéltünk.
Márton elmondta, hogy ő legény búcsú előtt fektetett be, és ez vagy hoz, vagy nem hoz, attól függ, hogy elmúlt 8 évvel éppen mikor beszélgettünk, igen. Szóval te mit mondasz?
Annak, aki nem tud ezzel naponta több órát foglalkozni, és nem akarja ezt, nem tudom, hivatásszerűen űzni, vagy egy nagyon, nagyon súlyos hobbivá, vagy szenvedélyé alakítani az életében, annak én általában ilyen generáson azt szoktam tanácsolni, hogy ugye mindig mi az edukációt erőltetjük, tehát hogy értse az ember, hogy mit csinál, de látjuk, hogy ezt persze meghallgatják az emberek udvariasan, de nem mindenki fogja beletenni azt a lábmunkát, ami szükséges ehhez. Innentől kezdve, hogyha viszont ezt nem hajlandó beletenni, vagy egyszerűen nincs rá lehetősége, mert olyan az élethelyzet, akkor azt szoktuk mondani, hogy válasszon Bitcoinból, meg Ethereumból. Ez a két legnagyobb, ez a kettő itt van velünk szinte az indulás óta, nyilván az Ethereum ICO, az egy lényegesen későbbi. Mind a kettőnek megvan az egyedi unique value propositionja, tehát mind a kettőről tudjuk, hogy mi az, és el tudom mondani egy mondatban annak, aki nem ért hozzá, de érdeklődik. Tehát ugye a Bitcoinra azt szoktuk mondani nagyon-nagyon leegyszerűsítve, hogy ez az új digitális arany, tehát hogy ez hosszú távú, értékőrző, értékálló befektetésnek kell vásárolni, nem kell nézegetni, nem kell piszkálni, ha esik 50%-at, akkor se, ha felmegy 50-et, akkor se.
Akkor aludni kell tudni valahogy.
Így van. Hát igen, és ugye ez itt megint ugye ez az idő, tehát hogy amit érdemes belőni, az időtáv, meg a portfólió méret, és azon belül a rizikovállalási hajlandóság. De hogyha ebbe be tudja szuszakolni az ember a saját befektetési portfóliójába, akkor azt gondolom, attól függ, hogy mennyire agresszív vagy nem agresszív, akkor egy nagyobb rész Bitcoin, kisebb rész Ethereum, vagy egy nagyobb rész Ethereum, kisebb rész Bitcoin, ezzel szerintem nem lehet mellé fogni, és hogyha az ember tudja azt vállalni, hogy nem tudom, 3-5, de én inkább ugye 5-10 évet szoktam ajánlani, hogy egy 5-10 éves időtávra fektet ebbe, akkor ebből azért viszonylag nehéz rossz befektetést csinálni. Még akkor is, ha az ember az árfolyam csúcsokon sikerül beszállnia, ugye eddig, aki beszállt 17-ben a csúcson 19 ezer dollárnál, az is nagyon mosolyog most, a kitartó volt. Aki beszállt 69 ezer dollárnál 21 novemberében, szerintem annak is azért a redők mennek le a homlokáról mostanra erősen. Így van.
Jönnek újak?
Jönnek, abszolút. Tehát ez mindig erről szól, ugye, hogy ez egy expanzióban lévő piac, tehát hogy még mindig mi már azt hiszük, hogy most már mindenki ismeri, érti és tudja, de hogy igazából a majority, tehát hogy a nagy része a kisbefektetőknek is, meg hát ugye az ETF számokban az látszik, hogy a nagy befektetőknek is a nagy része valójában csak most kezdi el igazán adaptálni, és ugye pont ezek az árfolyam csúcsok azok, amik nekünk nagyon viccesek, hogy ekkor van a legnagyobb infló, amikor árfolyam csúcson vagyunk, pedig nem tudom, fél évvel, egy évvel ezelőtt azért befektetési szempontból ez egy lényegesen jó
beszálló. Annyi izgalmas erre rákapcsolódva röviden, hogy jól van meg nekem a számfejemben, akkor most lehet, hogy már kicsit több, de 2000 milliárd dollár a teljes kriptopiacnak a kapitalizációja kb. Hát ez kisebb, mint egy Microsoft.
Aha, 2,2.
2,2. Most a Microsoft és az Apple is ilyen 3000 környékén vannak. Tehát gyakorlatilag az egész kriptopiacnak a kapitalizációja drasztikusan kisebb, mint a legnagyobb tőzsdei cégeké egyesével.
Tehát, hogy bőven van még hely új csúcsoknak is, meg új
meg új termékek. Én erre rosszul kérdeztem, de jövő héten úgyis folytatjuk majd, ugye?
Így
mert,
van.
Mert Attila itt lesz velünk, és rengeteg kérdés van, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az egy hét. Magyarorsi Attila CoinCash alapító, Szupán Márton Pék, jövő héten fintech világ, az érdekességek, az információk és a fotók a karibi, vagy milyen börtönből?
New Yorki.
Az a fintech.hu-n. Jövő héten találkozunk.